Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, igehirdetési sorozatunk mai estének igéjét, amelyet Ézsaiás könyvében találjuk megírva szintén az 53. fejezet első két versében a következőképpen. Isten igéje tehát Ézsaiás könyvéből olvasom az 53. fejezet első versétől. Ki hitte volna el, amit hallottunk? Ki előtt volt nyilvánvaló az Úr hatalma? Mint vesszőszál sarjat ki előttünk, mint gyökér a szikkadt földből. Amen. Ez Isten igéje. Kedves testvéreim, úgy, ahogy az evangelizációs sorozat címadása adja, az evangéliumi, az adventi hírnök érkezik, és az adventi hírnök bekopog, és adja tovább az Istentől kapott üzeneteket. Amikor a szolgálók közösségében voltunk együtt, elén került Zinzendorf Miklós élete és a Hernhúti közösség élete, szolgálata, munkássága is. Az útmutató kialakulásának az alapja, engem nagyon megragadott, amikor először olvastam róla is, olyan szívmelegítő az, amikor ezt tapasztalja az ember, hogy átadják egymásnak az Isten üzenetét az emberek is. Hát Zinzendorf Miklós legalábbis az én által olvasott történetben úgy adta az igét, hogy reggel fölkelt, várta, hogy Isten mit üzen a Szentírásból, és amikor megvolt az üzenet, akkor átadta valakiknek, akik oda mentek a házakhoz, és bekopogtak, hogy jó reggelt, Istennek ez a mai igéje. És akkor az emberek várták, hogy mikor érkezik a hírnök, és akkor na, ez az Isten üzenete mára. Akkor így alakítjuk az életünket, így rendezzük be az életünket, és így kaptak választ a napjukra, így kaptak választ az élethelyzetükre. Olyan jó, hogyha az ember így várja az Istennek az igéjét, mint ahogy várta Zinzendorf Miklós reggel olvasván a Szentírást, várták a hírnökök, akik minden reggel oda mentek a házához, és fölírták egy cetlire, vagy cetlin kapták meg, ki tudja a technikáját, hogyan történt. De ők voltak azok, akik vihették a város lakóinak, és oda mehettek a házakhoz, és bekopoghattak az ablakon, hogy ébresztő emberek, ez az Istennek az üzenete. És persze, hogyan várták azok, akik ott voltak a házban, fölöltözve, asztal mellé ülve, imádsággal várva azt, hogy na mikor érkezik a hírnök, és mikor tudatosul bennünk, hogy na az Istennek ez a mai üzenete számunkra. Vajon így várjuk-e mi itt adventben a hírnököt? És most nem én rólam van szó, nehogy azt higgyék a testvérek, és magamat propagálom, hogy én vagyok a hírnök, aki hozom, és akkor engem várjak. Az Isten szent lelkét várjátok, aki adja a szívetekbe egy-egy mondaton, egy-egy Isten igéjén, egy-egy történeten keresztül küldi az üzenetet, hogy a te életedben milyen fordulatra, milyen változásra számít, merre szeretnéd továbbvinni az életedet. Mert hisz nem azért jövünk össze, hogy kitegyük magunkat ennek a hóesésnek, az elcsúszásnak, az, hogy valamelyik figyelmetlen autós elgázol bennünket, hogy megfázzunk a hidegbe. Nem azért jövünk el otthonról, hanem azért jövünk el otthonról, hogy az Istennel találkozzunk, és az Isten művelje az életünket. Vajon így készültök-e a vasárnapi Isten tiszteletekre? Egy nagyon aranyos öreg lelkész barátom, református Zimány Józsi bácsinak hívták, nem tudom, ki ismeri a testvérek közül, nagyon nehéz életútja volt, a gulágot is megjárta. Az öreg Józsi bácsi mondta egyszer, hogy olyan könnyű itt közöttetek prédikálni. És akkor megszólal valaki a gyülekezetben, hogy Józsi bácsi, magából kiimádkozzuk az igét. Tehát az a gyülekezet készült az evangelizációra, és imádságban hordozta az ige hirdetőt. Mert hát Pál apostol írja a levelében, hogy hát könyörögjetek, hogy megnyíljon az igének az ajtaja. Gondolkoztak, Pál apostolnak kell, hogy könyörögjünk azért, megnyíljon az ige ajtaja, aki az Isten közelében élt, könyveket írt, és gyülekezetek tömegét gondozta, és az Isten rábízott ilyen feladatokat, és bizony Pál apostolért sokan könyörögtek, hogy megnyíljék az ige ajtaja, és hogy tudja hirdetni az evangéliumot ott azok között, az emberek között. Hogy készültök a vasárnapi Isten tiszteletre? Hogy túráztatjátok föl a papjaitokat, akik előveszik a Szentírást a hétközben, meg vasárnap reggel is, még hogy akkor hirdessék az evangéliumot közöttetek, hogy kiimádkozzátok belőlük az evangéliumot? Vagy eljöttök, mert hát ráérünk, és akkor megnézzük, hogy na most mit produkál az Esperes úr, vagy a Laci, vagy a János, vagy Ákos, milyen produkciót fog nyújtani. De hát ez nem így működik. Az Isten országában úgy működik, hogy az ember az Isten tiszteletre azért jön, hogy az Isten jelenlétében legyen. Nyilván a lelkésznek is megvan a magi feladata ebben, de megvan mindenkinek, aki fogadja az embereket, az érkező embereket, hogy otthonosan, lakályosan érezze magát, és azt mondja, hogy itthon vagyok, és de jó, hogy itt lehetek, mert itt az Isten népének a közösségében vagyok. És amikor oda nyújtja valaki az énekes könyvet a másiknak, akinek esetleg nincsen, tetszenek tudni, hogy micsoda evangéliumi ereje van ennek? Egy asszony ezen jutott hitre a gyülekezetünkbe. Bejött, mert nagyon rossz életet éltek a férjével. És úgy gondolta, hogy elmegy már egy Isten tiszteletre. Nem evangélikus volt, ő katolikus talán. Bejött a gyülekezetbe, és amikor egyébként nagyon sokan voltunk, akkor még állni is kellett hátul, és akkor valaki helyel ki, fölállt, és helyet adott neki. És aki mellette ült, az meg oda tartotta az énekeskönyvet. És az annyira meghatotta őt, hogy ez nem igaz, hogy én bejövök ide idegenként, a világ nem fogad be, a férjem ver, az életem összeomlóban, bejövök az Isten népe közé, és az Isten népe nekem helyet ad. Föláll valaki. Pedig biztos vagyok benne, hogy azt a széket kinézte ő magának, és szívesen elüldögélt volna ott az Isten tisztelet alatt. De érezte, hogy most bejött valaki, akinek át kell adnom a széket. És fölállt, és ez az asszony az Istennel találkozott. Ezeken az apró kedvességeken keresztül. Hogy készülsz az Isten tiszteletre? Hogy készülsz az evangélizált? Várod-e a hírnököt? Várod-e, hogy bekopogjon a szíveden az Úr Jézus Krisztus, bekopogjon a Szentlélek, és nyitogassa, és rendezkedjen? Nem egyszerű dolog ez, mert az adventi hírnök ilyen szóval jött, hogy ne tévelyegjetek, megnyitja az ember a szívét, és akkor azt kapja, hogy ne tévelyeg, mert látszik az életében valami, hogy valahol elkanyarodott az Isten dolgaitól, belekeveredett az üzleti világba, belekeveredett a családi problémákba, munkahelyi probléma, társadalmi probléma, politikai kérdés, ki tudja micsoda. Eltért az Isten dolgaitól, megmagyarázta, hogy miért, mert hogy most miért nincs rá ideje, és utána megmagyarázza, hogy miért van ott, önmagának is, meg a környezetének is, a lelkészeknek is meg tudja magyarázni mindig, hogy miért nincs éppen ott, és miért csinálja most éppen azt, amit csinál. És az Isten igéje pedig jön, hogy ne tévelyegjél. Ne maradj abban a helyzetben, ahová eltévedtél. Ne magyarázd meg az élet helyzetedet önmagadnak, meg a másoknak, hanem nyisd ki a szívedet Isten előtt. És az Isten nagyon pontosan és érzékenyen rá tud mutatni azokra a pontokra, ami az életedben érzékeny, ami kritikus. Egyszer még Nógrádi szénbányáknál dolgoztam, és vittem ki egy műszaki csapatot a fúró berendezésekhez, mert geológiával, szilárdásmegkutatással foglalkoztam az életem egy idejében. És akkor nyilván, amikor velem találkoztak, akik tegnap itt voltak, tudják, hogy mit jelent ez. Tehát, ha velem jöttek az autóba, akkor nyilván előbb-utóbb Isten dolgai előkerültek a beszélgetésben. És akkor az egyik lakatos mondta, hogy én mindenkit szeretek. Neki nincs szüksége Isten szeretet, mert ő mindenkit szeret. És én tudtam, hogy a műhelyben ott van egy ember, akivel sose békülnek meg. És akkor mondom neki, hogy és a Józsit is szereted? Hát miért pont azt kell mondod? Miért pont a Józsit kell mondanod? Hát ott van a Pisti, a Zoli, meg milyen jóba vagyunk vele. Együtt megyünk, kocsmázunk, családok összen. Pont a Józsit mondod. Az Isten egyébként így szokott, hogy tele van a szívem szeretettel. És Józsi? Te is mondod, hogy a szíved tele van szeretettel. És? Most mondjad a nevet. Aki ott meghúzódik hátul, elrejtetten, mert már el szeretné feledkezni róla, hogy összevesztél kollégával, baráttal, ismerőssel, gyerekeddel, apáddal, ki tudja milyen nyomorúságok vannak az életedben. És az Isten rá szeretne mutatni, arra az érzékeny pontra. Egy darabig, amikor hitrejutásom után az Isten igéjét hallgatta, mindig szerettem, amikor az Isten megsimogatta a buksimat. És azt mondta, jó van, Misikém, jó és hűszolgám, aranyos gyerek vagy. És mindig kihúztam magam, hogy igen, köszönöm szépen. És akkor az Isten úgy beletett az életembe egy nagyon világos, bűnömre rámutató igét, akkor meg összerezzentem, és mondom, miért bánt engem ennyire az Isten? És utána örültem neki, hogy hát fiú vagyok, nem fattyú. Hát az Isten engem megfenyít. Az Isten engem nevelni akar, nem akar meghagyni abban, amiben vagyok. az Isten engem ki szeretne emelni belőle. Ezért hozta elénk ezt az igét, hogy ne tévelyegjetek. Ne maradjatok meg abban, ami az Istentől elcsavart benneteket, és ne magyarázzátok meg azt az élethelyzetet, hanem engedjétek, hogy Isten szent lelke bekopogjon, ajtót nyisson, világosságot hozzon, és elkezdjen rendezkedni. És mindent kiszedjen onnan, ami nem odavaló, de betegyen mindent, ami odavaló, ami téged gazdagít, ami valóban gazdaggá tesz. Mert hú, de tud ragaszkodni az ember dolgokhoz, kapaszkodik bele. Azt hiszi, hogy az gazdagítja. Azt hiszi, hogy az neki örömöt fog okozni. Pedig az Isten sokkal többet, sokkal értékesebbet szeretne a kezébe adni. A fiam az egyik példa, amikor még kisgyerek volt, körülbelül 3 éves forma, vettünk neki egy 3 kerekű biciklit. Karcagon vettük ott, ahol én születtem, és anyámnál voltunk otthon. És a város közepén volt ez a játékbolt, ahol megvettük, hát anyám még pedig úgy kiebb laktak a város központot, tehát volt egy jó 1,5-2 kilométeres gyalogutunk. A fiunk persze nem tudott még biciklizni, rápattant a 3 kerekűre, és úgy a lábával lökte magát a 3 kerekű bringával. Hát ment vagy 100 méteren keresztül, elkezdett fáradni. A végén már sírt, annyira fáradt volt, hogy sírásra fakadt. Mondom, kisfiam, add ide a biciklit. Nem, megyek vele, mert ez az én biciklim. Nehogy elvegye tőle valaki. Már végén úgy volt, hogy megemeltem a gyereket a biciklivel, de a 3 kerekű jött vele. Hát nem engedte el a bicikliét. És amikor ez történt, mondom, hát nem ilyen vagyok én is. Az Isten szeretne engem kiemelni bizonyos helyzetekből, de én meg kapaszkodok, de rettenetesen. Húzom magammal, az Isten emelne, vinne, az Isten szeretne engem kényelmes helyzetbe hozni, mert mi történt volna? A fiamat fölvettem volna a karomra, a bringáját a másik kezembe, és szépen hazaballagtunk volna, borzasztó kényelmesen. Rettenetesen, kényelmesen ért volna haza, úgy, hogy a biciklije is ott van. És ott az udvaron aztán körözhetett volna vele a kedvére. Sokszor az Isten így szeretne bennünket meg, karjára szeretne venni. Az Isten meg szeretne pihentetni, de nem mi fogjuk, és sírunk, erőlködünk, aztán még panaszkodunk is, hogy bizony nekünk ez jutott, nekünk ezt kell hordozni, és a saját balgaságaink következménye ez. És az Isten erre mondja, hogy ne tévelyegjél. Ne tévelyeg, gyere ki a tévelyegésedből, mert én szeretnélek ebből kihozni. Mert az Isten féltőn szerető Isten úgy szeret téged, hogy még az egyszülött fiát is érted adja, csak hogy neked jó legyen. Hogy neked örökké valóságod legyen. És már itt a földön is megélhesd ezt az örökké valóságot. Olyan jó látni, hogy az Isten féltőn szerető Úr, aki a keblére szeretne örelni téged is, és mindazt meg szeretné adni, ami neked örömöt és a teljes életet adja. Mert ő általa van neked teljes életed és kegyességed. Ezt olyan jó megjegyezni a Péter 2. leveléből, az 1. fejezetből, hogy az Isten az ő fiában, az Úr Jézus Krisztusban nekünk mindent megad, ami az életre és a kegyességre szükséges. És aki erre rámer feküdni, aki erre rámer állni, annak valóban ez megadatik. Az az Isten karján utazza végig az életét. Persze a féltőn szerető Isten képében ott van az is, hogy féltékenyen szeret az Isten. Ez tegnap kimaradt a kicsit gyors lezárásból, megijedtem, amikor ránéztem az órára, hogy hol tartunk már. Az kimaradt, hogy féltőn szerető Isten féltékeny Isten. Az Isten nem tűri el a harmadik embert, a harmadik szemét az életünkben. Ő velem van kapcsolatban, és nem enged, hogy még egy Isten oda bejöjjön parázna kapcsolatként. Az Isten féltékenyen szeret. Ő csak a monogámiát tudja életkapcsolatnak. Ő féltőn szeret, és nem engedi, hogy bármilyen idegen Isten bejöjjön az életedbe. Bármi fölnőjön Istenné az életedben. Kicsoda az Isten az ember életében? Az, akinek alárendeli az életét, akit szolgál. Hát mit lehet szolgálni? Bizony lehet szolgálni a karriert is, a pénzt is. Meg lehet szolgálni a sátánt is, az ördögöt, az okkult cselekedeteken keresztül. Az Isten féltőn szerető, féltékeny Isten, aki utálja, hogy Mózes 5. könyvében olvassuk a varázslás tiltásában, hogy az Isten utálatosnak tartja azt, aki ilyesmit tesz, aki az ördöggel cimborál. De hát nem szoktunk mi az ördöggel cimborálni, mondjuk mi hirtelen felindulásunkból. De hát minden, ami az okkult világhoz tartozik, az az ördöggel való praktizálás, az az ördöggel való játszadozás. Van, amikor halottakhoz mennek ki emberek, és Elmondtam az édesanyámnak, hogy mi történt a héten velem, mondja valaki. Halottakkal beszélget. Az Isten pedig azt mondja, hogy nincs kommunikáció e világ és a más világ között. Le van zárva, egy nagy közbevettetés van közöttünk. Nincs kommunikáció. Ha te az hozzátartozóddal beszélsz, akkor a nem látható világ sötét fejedelmével kerülsz kapcsolatba. Jegymagyarázásról beszél a Mózes 5. könyvének 18. fejezete, és akkor mai világban jegymagyarázók a horoszkóp olvasgatók. Hát mi csak viccből olvassuk, hogy most kössek szerelmi kapcsolatot, vagy üzletet, vagy mit tudom, hogy ne kössek, mert azt mondja a horoszkóp. Ez csak vicc. Persze, hát csak viccből nyúl bele az ember a 220-ba, és akkor jól nagyon vágja az áram. Tehát a jegymagyarázás, vagy bármiféle ilyen okkult cselekvés oda köti az ördökhöz, a sátánhoz, az Istennel szemben álló hatalomhoz az életét. Nem nagyon szokunk róla beszélgetni, mert azt gondoljuk, hogy ez a korunknak már nem jellemző. A középkorban, igen, mit tudom, és sötét középkorban sok mindent csináltak, de hogy ez a világunk sokkal okkultabb, mint a középkor volt. Annyira át van szőve a gyógyászattól kezdve a szórakozáson keresztül a kultúra, át van szőve az okkultizmussal. És mire észreveszi az ember, addigra már ott van kikészítve. Mert hogy ennek az a következménye, hogy idegileg kikészül az ember. Mert az ördög hazugságatja, embergyilkos kezdettől fogva a Szentírást leleplezi. Aki olvassa, aki tudja, aki akar információt szerezni róla, megteheti. Tudhatja, hogy hazugság atya embergyilkos kezdettől fogva. Ő ezt teszi az emberre, belehajt akár az öngyilkosságba is. Az Isten féltékeny, és azt mondja, hogy nem engedem meg neked. Az Isten népének, az Isten embernek nem engedem meg, hogy vele praktizáljon. Utálom. Az Isten nem utálja a bűnöst, a bűnöst szereti. És nem akarja, hogy meghaljon, hanem hogy megtérjen és éljen. Az Isten féltőn, szerető Isten még a bűnös felé is, de az okkultizmust, az a vele szemben álló hatalommal való együttműködést ezt utálja. Tisztában vagy ezzel, amikor előveszed az újságot, amikor elmész az orvoshoz, természetgyógyászat különböző formái, tisztában vagy azzal, amikor különböző játékokat játszol, hogy mennyire fertőzött ez, és mennyire viszi a gondolkodásodat az okkultizmus felé, az Isten ellensége felé. Az Úr féltékeny, féltékenyen szerető Isten, és nem engedi, hogy bejöjjön egy harmadik a képbe. Tehát Isten szeretné, ha végig gondolnánk ebben az adventi készülődésben, hogy magamat bűnösnek vallom-e, és ezért kározatra méltónak, ahogy az úrvacsorai liturgiában föl szokták tenni a gyónási kérdéseket a lelkészek. Vallod-e magadat bűnösnek, és ezért kározatra méltónak? Nagyon könnyen rászoktuk mondani megszokásból, hogy vallom. Átgondolod? Hogy bűnösnek vallod magad? És hogy ennek a következménye az, hogy a kárhozat a részed? Bánod a bűneidet? Ott van a szívedben a fájdalom, hogy én vétettem az Isten ellen. Mert hogyha én megbántom Laci testvéremet, akkor nem az ő ellene való vétek a nagy probléma. Ez is probléma, hogy kettőnk kapcsolata megromolhat. Hanem az, hogyha én őt bántom, én akkor az Isten bántom. Én az Isten ellen vétkezek, ha ellene vétkezek. Belehasít ez a szívedbe? Mert a bűnbánat ez, amikor a fájdalom ott van az ember szívében, hogy én vétkeztem az Úr ellen. Vétkeztem az ég ellen. Persze embertársam ellen is. És azt is rendezni kell. De a bűn az, hogy én elszakadtam az Istentől, és ezért a cselekedeteim nem őt dicsőítik, magasztalják, hanem ellene hatnak, belehasít a szívedbe. Olyan jó lenne, hogyha ebben az adventi készülődésben világos lenne számunkra, hogy vétkezünk az ég ellen, az Úr ellen, és ki tudnánk mondani, hogy bocsásd meg, Uram, hogy tévelyektem, hogy tévelyek, és ezzel a te országod ellen vétettem. Ezzel te ellened, a te szerető atyai szíved ellen vétettem. És olyan jó lenne, hogy ebben az adventi készülődésben világos lenne számunkra, hogy ennek ellenére, hogy mi ilyen elvetemült, tévejgő, bűnös gazemberek vagyunk, ennek ellenére az Isten szeret. Féltőn szeret. Az Isten nem azt nézi, hogy én mit tettem, vagy mit teszek, vagy mit fogok tenni, hanem azt nézi, hogy ez az ember az én gyermekem, és én ezt a fiam vére árán igaznak tekintem, megváltottam. Olyan jó lenne ebben az adventi készülődésben erre nézni, hogy Isten szeret bennünket, és azt akarja, hogy éljünk, sőt bővölködjünk. És ezért történhetett meg az, ami 2000 évvel ezelőtt valóság lett, itt Ézsaiás könyvében még csak profécia, amit olvastam a 9. fejezetből is tegnap ígeként olyan jó olvasni újra. Mert egy gyermek születik nékünk, fiú adatik nékünk. Az uralom az ő vállán lesz, és így fogják nevezni csodálatos, tanácsos, erős Isten, örökké való atya, békesség fejedelme. És a seregek urának féltő szeretete viszi véghez ezt. És a mai igényben pedig ezt olvastuk, hogy ki hitte volna el, amit hallottunk, ki előtt volt nyilvánvaló az Úr hatalma, mint vesszőszál sarjat ki előttünk, mint gyökér a szikkadt földből. Jézus Krisztus elhozta az életet a szikkadt földbe. Ott, ahol már nem volt semmi, ott egyszer csak előjött Jézus Krisztus, és elhozta az életnek a lehetőségét. De jó lenne ebben az adventi készülődésben, világos lenne számunkra, hogy Jézus Krisztus nélkül mi semmik lennénk. Mi a halál állapotában, a szikkadt földön tengődők lennénk. Ha még élet lenne is, alapvetően ez csak egy vegetálás lenne, amely kicsit húzná még az időt, hogy még kicsit bírjuk valameddig. De Isten úgy döntött, hogy elküldi a történelemben az ő egyszülött fiát, ahogy tegnap előttünk volt, a gyermek születik nékünk, és kisgyermekként elküldte a világ fejedelmét, a világ urát, a világ megváltóját, és mint vesszőszál kisarjad itt előttünk, és olvas, vagy folytathatnánk tovább János evangéliumával, hogy az ige testé lett, az, ami az világ teremtésében Istennél volt, az testé lett, eljött erre a világra, világosságként jött a sötétségbe, de a sötétség nem fogadta be őt. Eljött az övéi közé, de az övéi nem fogadták be őt. És itt jön a csodálatos evangélium, János evangéliumának első fejezete, 12. verse, hogy akik pedig befogadták őt, azok fölhatalmaztattak arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek. Azok, akik már nem testtől és vértől, férfi akaratából, hanem Istentől születtek. Akik befogadták őt, fölhatalmaztattak arra. Ez egy csoda, hogy befogadhatom az Úr Jézus Krisztust. A világ nem fogadta be. A sötétség nem fogadta be a világosságot. De akik befogadták, de akik befogadják, azok fölhatalmaztatnak arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek. És aztán Nikodémusnak azt mondja Jézus Krisztus, hogy szükséges néked újonnan születni, mert ha nem születsz újjá, víztől és lélektől, akkor nem lesz a tiéd az Isten országa. Szükséges neked újonnan születni. Nem egy pogány embernek mondta Jézus Krisztus, hanem Izrael népének, Isten népe tanítójának mondta ezt. Ez olyan, mintha most a lelkészeknek mondaná, vagy a felügyelőknek, vagy a presbitereknek mondaná. Szükséges néktek újonnan születni. De hát mi lelkészek vagyunk, élem. Kit érdekel az? De nekem ilyen szolgál, kit érdekel az? Szükséges neked újonnan születni. Újonnan születtél? Ha igen, akkor minden rendben van. Ha presbiter, vagy ha lelkész, vagy ha egyszerű gyülekezeti tag, akinek nincs külön komoly feladata, akkor Isten gyermeke vagy. Szükséges neked újonnan születni, szükséges kinyitni a szívedet, hogy beléphessen az Isten rajta, mert egyébként ott maradsz az Isten országán kívül. És éppen ezért, mert Nikodémushoz szólt ez az ige, szükséges az egyházban az evangelizáció. Nagyon sokszor vitatkoznak rajta, hogy az evangelizáció az kinek szól, ki a címzettje az evangelizáció. Gyülekezetben kell evangelizálni, de hát ott mindenki Isten embere, aki bejön a templomba. Itt most a testvérek időjárás, meg a késő idő, meg lehetne sorolni, hogy mi minden szombat van, hónapra főzni kellene, család jön esetleg. Tehát sok mindent félretéve eljöttek ide. És most akkor szóljon az evangelizáció ezeknek az embereknek, akik sok mindent félretettek, és eljöttek az Isten népe közé. Őket kell evangelizálni? Hát bizony. Bizony, mert mindegyikünknek szüksége van arra, hogy hogy találkozzon ezzel, hogy szükséges neked újonnan születni. Nyisd ki a szívedet, hogy beleültethessem az én igémet a szívedbe. És szükséges nékünk megújulni Krisztusban, akivel ez már megtörtént. Szükséges megújulni Krisztusban, újra odaszánni az életünket. Ahogy Luther Márton mondta, minden nap szükség van erre, de én tovább viszem az ő gondolatát, azt mondja, minden órában szükség van, és még tovább, minden percben szükség van újra odaszánásra. Mert újra és újra jönnek a kérdések. És hogy döntesz ebben a helyzetben? Mi a te döntésednek az alapja? Figyelsz-e, tudsz-e figyelni Istenre? Vagy elviszi a gondolatodat valami a világból? És bizony sokszor kell helyreigazítani, hogy az eltévedt jó, fölkiáltani, hogy Uram, segíts, nem látlak, nincs közelemben a nyáj, gyere, segíts rajtam, nem tudom, hogy hová kerültem. És akkor az Isten, a jó pásztor megy, és akár fölveszi az eltévedt jót, és visszaviszi a nyájába. Akár minden percben is lehet ilyet kiáltani az Isten felé. Akár minden percben is lehet az Isten zaklatni ezzel, hogy Uram, nem látok tisztán, eltévedtem, segíts rajtam. Ezért van szükség akár a gyülekezetben is az evangelizációra. Sokszor megszokottá lehet az Isten igéje. Rettenetes ilyet mondani. Lehet megszokottá Istennek az igéje. Lehet megszokottá az Isten tiszteleti alkalom. Lehet megszokottá egy-egy igevers. Valaki egyszer így számolt be egy csendes héten, hogy na, ennek a hétnek is vége van. Most megint a tékozló fiú története jön, kívülről tudom, hallottam már 6 evangelizációt, és akkor megint nem lesz megoldás az életemre. Mondta valaki, aki egyébként rettenetesen izgága volt, kereste az Istent, szeretett volna rendezett életet élni, de nem tudott. Járt a gyülekezetbe, mint ahogy kiderült a hozzászólásából is, többször részt vett evangelizáción, de mégsem volt áttörés az életem. És azt mondta, na most itt van megint a tékozló fiú története, ismerem, megint nem fog majd semmi történni velem. Megint nem történik velem semmi. És mégis ott a hét közepén egyszer, amikor éppen a disznóvájútól fordult meg a fiú élete, az Isten szent lelke rá tudott mutatni arra az érzékeny pontra, és szembesült vele ez a leányzó, egy leányról van szó, szembesült vele, hogy bizony én vagyok ott a disznóvájújánál az a fiú, aki szembesült azzal, hogy a disznóvájúja és az atyaháza között milyen óriási különbség van. És azt mondta, hogy bizony, de jó lenne az atyaházánál lenni. El is megyek, és beszélek az atyával. És elindult, és kitárta a szívét az atya előtt, és az atya befogadta. És az a megszokott ige szakasz, amit egyébként nagyon sokszor hallott, meg kívülről tudott, meg már a prédikációkat is tudta, hogy ki fog róla prédikálni, mert gyűjteménye volt belőle, az az ige szakasz is megfogta, mert sajnos valóban beleszokhatunk az Isten igéjének zengésébe. Valaki egy olyan hasonlatot mondott, hogy a kovács kutyája megszokja az üllő pattogását. Ha rácsapunk az ülőre, akkor a kutyák általában elrebbennek onnan. De a kovács kutyája nem, mert az megszokta az ülő pattogását. Sokszor a gyülekezetünk tagjai megszokják az ülő pattogását. Pattog az ülő, és mindenki ott ül csendben. És nem veszi észre, hogy baj van. Hogy meg kéne vizsgálni. Hogy ki kéne nyitni. Hogy ki kéne takarítani. Hogy indulni kellene. Nem lesz világossá, mert megszokta az ember, mert azt hiszi, hogy jó helyen van, minden tud, és minden rendben van az életében. Persze, kicsit sokkol bennünket egy-egy regény, vagy most már modernebb eszközökön keresztül jönnek ilyen megfogalmazások az elragadtatás pillanatáról, és lámpásaik kialusznak, nem tudom, ismeri-e valaki ezt a könyvet, még a 80-as években olvastam, evangéliumi kiadó adta ki. És érdekes, nyilván nem úgy lesz, de érdekes vele szembesülni, hogy megy az Isten tisztelet a templomban, és jön az elragadtatás pillanata, megérkezik az Úr Jézus Krisztus, és a gyülekezet egy része hús, az elragadtatás pillanatában elmegy, egy része meg ott marad. Hát, hogy most ki maradott, meg ki nem maradott, ez nyilván a regény írójának a fantáziája, de bizony ott maradhat a lelkész is kezében a Bibliával. Meg a kántor is az orgonánál. És a gyülekezet nagy része meg elmegy. És akkor nézhetjük magunkat, hogy hú, mi történt itt? És persze jön a magyarázat majd, hogy hát igen, majd még nekünk is lesz szanszunk, mert hát van nekünk szentírásunk, aztán majd valahogy kiszedünk belőle valamit. De hát rettenetes, hogy elragadtatás pillanatában elmennek emberek, azok, akik mellettünk élték az életüket. A egyik videó feldolgozásban a lelkész éppen elmegy, kezében fogja a Bibliát, és akkor jön az elragadtatás, és akkor püf, nagy csattanás, a Biblia leesik a földre, mert hogy az az Isten országában már nem szükséges, mert hogy ott színről színre látunk mindent, nem kell szentírás, amin el kell, hogy igazodjunk. És a gyülekezetből is nagyon sokan, de néhányan maradnak, és azok ott térdre zuhanva könyörögnek, hogy hát Uram, hát én is mehettem volna, meg menni is akartam, én csak hát tudod, azért volt még elrendezni való az életemben, még ki kellett stafirungozni a lányomat, még a karriert be kellett futni, még a vállalkozást fel kellett futtatni, és ezernyi megfogalmazás ott volt a szívük, hogy miért nem döntöttek az Úr Jézus Krisztus mellett, miért nem fogadták be az Úr Jézus Krisztust. Megdöbbentőek ezek, amikor látunk két aranyos idős embert, fogják egymás kezét, éppen ünneplik az 50. házassági évfordulójukat, és az elragadtatás pillanatában az egyiknek a keze eltűnik, és hogy egy gyűrű lepottyan az asztalra, a másik meg ott marad. Tehát két ember, aki házasságban éli az életét, az egyik, aki befogadta a szívében az Úr Jézus Krisztust, az elmegy az Isten országára, a másik pedig itt marad. És de sokan élik így felemásigában az életüket. És azt mondják, hogy egyébként jó házasságban élünk. És megmagyarázzák, hogy miért vihető ez tovább. És megmagyarázzák, hogy miért nem fontos az, hogy a gyerekeik most az Isten követőivé lettek, mert hát a karrier, mert hát a házasság, olyan férjet, feleséget választottak, aki hát nem az Isten gyermek, de hát nem baj az, hát békességben élnek meg, jó módban élnek, nincs semmi problémájuk. Az egyik gyülekezeti tagunkkal utaztunk autóban, amikor mondta, hogy a fia az egyetemen megismerkedett egy leánnyal, csak hát azt a leányt hatökörre sem lehet behúzatni a templomba, mert hogy ő annyira ellene van. És mondom, hogy tudnak egymással kommunikálni, vagy miről beszélgetnek, vagy hogy tudnak harmóniában együtt lenni, mikor az egyik egy megtért hívő srác, a leány pedig egy Isten tagadó valaki. Hát én el nem tudnám képzelni, hogy közös döntéseket tudjak hozni azzal, aki szöges ellentétben gondolkodik velem, akinek teljesen más az élet felfogásának az alapja. És most nem arról beszélek, hogy tudunk-e együtt templomba menni vasárnap, mert ez is fontos persze, de hát ettől sokkal több időt tölt az ember kívül a templomon. A 168 órából 166-ot kívül tölt az ember az Isten tiszteleten. És abban a 166 órában, egy hét alatt, hogyan fogok én döntéseket hozni? Hogyan fogunk mi együtt dolgozni? Hogyan fogjuk a gyerekeinket nevelni? Tehát én el nem tudom képzelni, de ahogy beszélgettünk, igazából nem okozott nekik problémát. Pedig az Isten szeretné, hogyha azok, akik mellettünk élnek, a mi bizonyságtételeinken keresztül eljuthatnának az Isten ismeretére. Hát ezt mondta a filippi börtönőrnek Pál, hogy higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz, mint te, mind a te házad népe. Persze, hát nem automatizmus ez, hogy én hiszek, és akkor azért, mert én hiszek, akkor a családom majd föl fog sorakozni mögöttem, és én vágom az utat a mennyország felé, ők meg majd besorakoznak mögöttem a mennyországba. Nem így történik, hanem úgy történik, hogy ha te hiszel az Úr Jézus Krisztusban, a te bizonyságtételed előttük olyan út lesz, amelyet majd ők is keresnek, és ők is követni szeretnének. És az ő életükben is megtörténhet az, hogy odaáll és azt mondja, hogy Uraim, mit tegyek, hogy üdvözüljek. Higgy az Úr Jézus Krisztusban. És hogyha valóban hisznek az Úr Jézus Krisztusban, befogadják őket és őt, és most már nem csak test akaratából, férfi akaratából születtek, bocsánat, hanem Istentől születtek, akkor övék a mennyek országa. És de jó együtt lenni a gyerekeimmel, akik az életük különböző pontján, különböző helyzetekben, de ugyanazt az Úr Jézus Krisztust fogadták el, és de jó együtt lenni karácsonykor, meg máskor, mert mindegyik őknek ugyanaz a gondolkodás alapja. Nem lelkész egyik sem még, a kicsi az, aki Hittudományegyetemen van, volt is Orosházán talán 2 évvel ezelőtt a teológus napon a Judit lányom, de ő Szentetornyán volt kint, ugye? János veletek, ott szolgált, azt hiszem. Tehát ő az egyetlen, aki a lelkészi pályára indult, de a többiek is úgy rendezik be az életüket a civil életben, tanárként és informatikusként is, hogy az Istennek tetsző életet éljenek. És persze hát botladoznak, harcolnak, boxolják az életüket, de hát erről szól a keresztény élet, hogy folyamatosan vizsgálom magam, és igazítom magam az Isten akaratához. Isten tehát hív bennünket, Isten szeretné az életünket megváltoztatni, szeretné megfordítani a gondolkodásunkat. Azokét is, akik egyébként úgy látszik, hogy normális életet élnek. Egy fiatal ember, akivel nemrégiben beszéltem, kívülről egy tökéletes gyülekezeti tagnak látszott. Úgy is értékelte a lelkésze és a gyülekezete is, kántorizált, a ifjúsági munkában részt vett, szerelt, mindenféle víz, gáz, könyves munkákat elvégzett. Ott volt a gyülekezet életében. És mindenki azt mondta, hogy mindenkinek ilyennek kellene lenni, mint ez a fiatalember. És ez a fiatalember, amikor a csendes héten eljött hozzám lelki beszélgetésre, én teljesen összeroppantam az alatt a súly alatt, ami terhelt ezt az embert, ezt a fiatalembert. Olyan sötét bűnök voltak az életében, amit hordozott, amellett, hogy kívülről pedig egy bájos ábrázatú Isten gyermekének látszott. Ha valaki azt kérdezte volna, szüksége van ennek az embernek evangelizációra, nagy része a gyülekezetnek azt mondta, nem, mindenkinek szüksége van, vagy sokaknak szüksége van, de ennek az embernek nincs szüksége, mert ez úgy éli az életét. És kiderült, hogy velejéig romlott. El sem tudjátok képzelni, hogy milyen nyomorúságokban szenved ez a fiatal ember. De ez a csoda, hogy az Isten meglátogatja még ezt a nagyon aranyos ábrázatú és nagyon rendezetnek tűnő életet is. És belenyúl és rendbe teszi, és mehet haza csillogó szemmel, megtisztult élettel. És utána hogy tudja majd ezeket csinálni? Hogy állhatja meg az Isten majd azt a metlakizást, meg azt a villanyszerelést, meg azt a kántorizálást majd, amikor a megtisztult életével kezd az Úrnak szolgálni? Az Isten ezt szeretné megvalósítani az életedben, és sokan azt mondják, hogy nem megyek, mert sokba kerül, mennyit veszítek? Ember, végig gondoltad, hogy a világot nyerheted meg, az örökké valóságot nyerheted meg. Mi az, hogy mit veszítenél? Mit veszítenél azzal, hogyha az Isten befogadná? Volt egy nevetséges történet, amikor egy hajléktalan mondta ezt. Nylon zacskója volt, meg kartonpapír a hón alatt, az volt az ágya, meg a ruhás szekrénye. És akkor mondta neki valaki, hogy ember, hát fogadd be az Úr Jézus Krisztust, ha-ha, ami meg kell vizsgálni, hogy majd mit veszítek vele. Hát mit veszíteni? Kartonpapírodat? Nylon szatyrodat? Mit tudnál veszíteni? Hát semmit, nincs ember. Lehet nekem házam, meg autóm, meg nagyruhás szekrényem. Mit veszítenél? Hát mi ez ahhoz képest? Ha mindent oda kellene adni is. De hát az Isten nem kéri az ember ruhás szekrényét, meg autóját, meg házát. Ha meg akarja szentelni, és azt akarja, hogy az a ház legyen az ő háza, és az autó legyen az ő szolgálatában lévő autó. De az Isten adni akar, és rengeteget akar adni. Sokan kikerülik. Sajnos sok olyan példa van, amikor ott van a megtérés előtt, amikor már nyilvánvaló minden. Tudja, hogy elveszett bűnös gazember. Tudja, hogy ezért az Istennel van haragban, és az Istennel meg kellene békülnie. Tudja, hogy emberekkel kellene lerendezni dolgokat. Tudja, hogy az Isten mindent elvégez az életében, neki csak engedni kell. És mégis elfordul. Egy fiatal ember van előttem, aki 10 éves Varga betűt járt meg. Azért, mert azt mondta, hogy nem adom át az életemet az Istennek, mert akkor az Isten nem engedi meg, hogy azt a lányt vegyen feleségül. Mert az a lány egy nem Isten hívő leányzó volt, és ő tudta, hogy Isten nem fogja megengedni neki, hogy azt a lányt feleségül vegye. Ezért kifarolt. Ebből a világos látásból kifarolt, és azt mondta, hogy nem érdekel az Isten, nekem az a lány kell. Elment, feleségül vette. Házasságban éltek, vagy 2 évig született nekik 1-2 gyerekük, utána elváltak. Iszákosság, sok minden bejött az ember életébe. Akkor 10 év után egyszer megint találkoztam vele is. mondta, hogy ismer meg. Hú, ismerős az arca, de nem tudom, hogy honnan. Hát 10 évvel ezelőtt találkoztunk egy férfi héten, és akkor kedden összecsomagoltam, és elmentem. Ja, te vagy az? Esett le a tantusz, visszaemlékeztem rá, hogy hajnalba csomagolt, és ment el. Mi van veled? Hát, és akkor elkezdtem mesélni. Ezt a 10 éves Varga betűt. Tessenek elképzelni, hogy nem csak a 10 éves Varga betű a tragédia, hanem tönkretette azt a lányt. Ő látott, ő világosan látta, hogy mi a helyzet. Az a lány nem látott, mert ő nem volt hívő ember. Ezt a lányt tönkretette azzal, hogy házasságra lépett vele, és 2 év után el kellett válni. Ott maradt 2 gyerek, rendezett család nélkül. Ki tudja, hány ember tett még tönkre, anyósát, apósát, szüleit, meg azokat, akik körülötte éltek, még testvérek, azzal, hogy alkoholista lett, meg rendezetlen életű. És persze 10 év múlva az Isten, szerető Isten visszafogadta ezt a gyermeket, és rendeződött az élete. Csak hát mennyi minden tönkretett. Téged is hív, szeretné az életedet helyre tenni, hogy nehogy tovább tedd, tovább tönkreted azt az életet, amit élsz, és azokat, akik körülötted élnek. Az Isten hív, szeretné, hogyha elfogadnád ezt a hívást, szeretné, hogyha beengednéd őt, szeretné, hogyha teljessé lehetne az életed, mert Jézus az út, az igazság és az élet. Benne neked életed lehet. Jézus mondta ezt, hogy aki hallja az én szavamat, nem aki meghallgatja, van akinek egyébként ilyen evangelizációs sorozatból hatalmas nagy tára van, és hallgatja folyamatosan. Nem az, aki meghallgatja, hanem aki meghallja, akinek eljut a szívébe, a lelkébe az Istennek az igéje, üzenete. Aki hallja az én szavamat, mondja Jézus Krisztus, és hisz abban, aki engem elküldött, annak örök élete van. Által ment a halálból az életbe. Hát milyen halálból? Hát mi élő emberek vagyunk. De az Isten azt mondja, hogy halott vagy a fiam nélkül. Ha nincs a fiam benned, akkor nincs az élet sincs benned. Mert aki a fiú, azé az élet. Akiben nincs meg az Isten fia, az élet sincs meg abban. Hát miért csak az Úr Jézus Krisztus? Miért nem más is, Mohamed vagy Buddha, vagy szokták mondani a modern gondolkodók, hogy a keresztények nagyon leszimplifikálják a dolgot, és azt mondják, hogy csak ezen az úton, a hegyre sok úton föl lehet menni. Az Isten ezt az egy utat adta nekünk, de hát nem csodálatos ez az egy út? Hogy van út a halálból az életbe? Valaki azt a példát hozta, hogyha szeptember 11-én ott a World Trade Centerben, ha valaki annak a 3-4 ezer embernek, aki ott meghalt, miután belementek ezek a repülőgépek az ikertoronyba, ha valaki azt mondta volna ezeknek az embereknek, hogy van egy út, ki tudtok menni ebből a halálból, ki tudtok ezen az úton menni az életbe, valakinek fölmerült volna a gondolatában, hogy hát ne, egy út az nekünk kevés, 20 utat mutasson, és akkor majd én választok, hogy melyik úton menjen ki. Hát úgy mentek volna ki azon az egy úton mindnyájan, mind a 3-4 ezer ember, mint akit puskából kilőttek. Mert az életre vezet az az út. Persze, itt kényelmesen fotelba ülve el lehet filozofálgatni, hogy hát miért nem ad az Isten több utat, hogy akkor mindenki a személyiségének, kultúrájának, vagy lelkiállapotának megfelelő utat válasszon. Nem, az Istennek úgy tetszett, hogy az ő fiában, az Úr Jézus Krisztusban megbéküljön a világgal, megbéküljön veled. Istennek úgy tetszett, hogy az ő fiát adja, a drága, egyszülött fiát. Egy cigánymissziós filmet láttam a televízióban, és egy nagyon szívemhez nőtt öreg cigányember mondott egy mondatot. Több mondatot mondott, de az egy mondat volt az, ami nekem sokat jelentett. Ment az öreg a kocsiján, ült, nagy kucsma volt a fején, az operatőr úgy vette, hogy a cigányember sziluettje látszott a lemenő nap fényében. És közben beszélt az öreg, és mondta, hogy bizony azóta, mióta én az Úr Jézust ismerem, megváltozott az életem. Mert, és odafordul a kamerába, mondja, mert az Úr Jézus értünk adta az egyszem szülött fiát, mondja a kamerásnak. Ki lenne az közülünk, mondja a cigányember, úgy elgondolkozza magában. Ki lenne az közülünk, aki odaadná az egyszem szülött fiát? Én nem, mondja az öreg. Ez engem nagyon elgondolkoz. Én odaadnám az egyszülött fiamat. Egy fiam van, 3 lányom. odaadnám az egy fiamat? Te érted? Hiába adnám oda, ő nem megváltó, de hogy odaadnám az egyszülött fiamat? Hát dehogy tudnám odaadni. Hát ő az enyém. Én őt szeretem. Nekem ő reménységem. Most születik a negyedik unokám a családjába. Az öreg cigány is azt mondta, hogy én nem. De az Isten meg odaadta az egyszülött fiát. Az Úr Jézus Krisztusban. És annyit mond, higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvösséged van. Higgy az Úr Jézus Krisztusban, és az egész családodnak üdvössége van. Neked csak hinni kell. A hit az persze nem egyszerű dolog, nem úgy történik, hogy hát most még nem hiszek, hát most ettől fogva viszont hiszek. Mert a hit az Isten ajándéka. Az Isten ajándékozza a szívedbe a hitet. Annak a szívébe, akinek megnyílik, megint ez a kairosz, ez az alkalmas idő, amikor az Isten ad egy olyan lehetőséget, hogy megnyissam a szívemet, belehelyezi a hit ajándékát, és akkor be tudom fogadni a szívembe az Úr Jézus Krisztust, és megváltott gyermekeként élhetem tovább az életemet. Örök életben, az örök üdvösségben, a fele barátaim és a családom üdvösségére, javára. Erre hív téged az Isten ebben az adventi sorozatban. Hív téged, hogy olyan legyen az életed, mint a Filippi börtönőré, aki nem is gondolta, hogy mi fog történni lefekvésekor, de egyszer csak jött valami földindulás, aztán ott álltak emberek előtte, ő már öngyilkos akart lenni, amikor hallja, hogy higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz mind a te házad népe. De sok ilyen történet volt már az emberiség történelmében, amikor emberek hirtelen nagy felbojdulás közepette, egyszer csak hallják, hogy mit kell tenniük, és mernek elindulni, mernek lépni, és új életük, örök életük lesz, átmenet a halálból az életbe. Amen. Csendesedjünk el. Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy te szikkadt talajból kisarjadtál, mint vesszőszál. Az ellehetetlenült világban elhoztad az élet lehetőségét. Bocsásd meg, Uram, hogy a sötétség nem fogadott be téged. Bocsásd meg, hogy a tiéd nem fogadtak be téged. Bocsásd meg, hogy olyan sokszor elutasítottunk mi is téged. De köszönjük, Urunk, hogy te nem adtad föl. A te féltő szereteted kísérte az életünket. Dicsőítsd meg magasztalt, dicsőítsd meg magadat itt közöttünk, Urunk, azzal, hogy most is szólongatsz, magadhoz hívsz, magadhoz vonsz. Áld meg bennünket, Urunk, jelenléteddel, hogy hazamenvén ott a családban tovább gondolhassuk mindazt, amit a szívünkbe helyeztél. Köszönjük, hogy van terved velünk.